Méltó vagy, jó Istenünk, hogy téged áldjunk és magasztaljunk ebből az alkalomból is. Köszönjük, hogy eljöttünk a te szent házadban, meg szeretnünk nyitni szívünket előtted. Szeretnünk, ha ráhangolnál ezután is a dicsőítésre, és rávilágítanál életünkre, és ha megmutatnád, hogy hogy is vagyunk, hogy is élünk, milyen a mi életünk előtted, mivel szomorítottunk meg, segíts változni ebből. Kérünk, hallgass meg imánkat, és adj, hogy igéd eljusson a szívünk hústáblájába, oda bevésed azt. Kérünk, hallgass meg. Amen.
Alkalmára igét fogunk olvasni a kijelölt igét a Mózes első könyve negyedik részéből. Mózes első könyve negyedik részének az 1-től 16-ig terjedő igeverseket fogjuk olvasni. Azután ismeri Ádám az ő feleségét, Évát, aki fogad vala méhében és szüli vala Kaint is monda. Nyertem férfiat az Úrtól. És ismét szüle annak atya fiát Ábelt, és Ábel juhok pásztora Lőn, Kain pedig földművelő. Lőn pedig idő múltával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből. És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából, és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre is az ő ajándékára. Kainra pedig az ő ajándékára nem tekinte. Miért is Kain haragra gerjede, és fejét lecsüggeszté. És mondta az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragra? És miért csüggesztéd le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. És Szós beszél Valakain Ábellel, az ő atyafiával, és lőn, mikor a mezőn valának, támad a Kain Áberre, az ő atyafiára, és megöli őt. És mondta az úr Kainnak, hol van Ábel a te atyád fia? Ő pedig mondta, nem tudom, avagy őrizél vagyok én az én atyám fiának. Mondta pedig az úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről. Mostan azért átkozott légy a földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Mikor a földet műveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét. Bujdosó és vándorló légy a földön. Akkor mondta Kain az úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Íme előzöl engem, ma a földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm. Bujdosó és vándorló leszek a földön. És akkor akárki talál rám, megöl engemet. És mondanék az úr, sőt, inkább aki megölendi Kaint, hétszer te megbünteteti. És megbélyegzi az úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, aki rátalál. És elméne Kain az úr színe elől, és letelepedik Nód földén, Édentől keletre.
De könyvében így van megörökítve egy-két igevers. Nehézség van a kőben, és teher a fövényben, de a bolondnak haragja nehezebb mind a kettőnél. A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás. Itt van előttünk egy szomorú esemény, ami megtörtént teremtés után rövidesen. Mondhatjuk azt, hogy a szülők csak idézőjelben nem fogadtak szót Istennek, Ádám és Éva, addig a gyerek, Kain már ölt is. Látjuk azt, hogy a bűn mennyire el tud burjányozni, mennyire el tud hatalmasodni, el tud szaporodni, és mennyire beszövi az ember életét. Ha nincs igazi megbánás, igazi Istenhez való fordulás, akkor gyermekünkben, utódainkban a bűn még csak nagyobbá nőhet. Viszont a kegyelem, az áldás is jobban kiáradhat az ő életükre. Isten számunk érte Kaint, hogy mi van veled, Kain? Miért búsulsz? Isten mindent tudó, és látott előre. Ha abban a pillanatban megállt volna Kain, és változtatott volna tervén, akkor nem lett volna gyilkos. Ha megfontolta volna, meggondolta volna azt a tettét, visszafordult volna, és engedelmeskedett volna Istennek, odafigyelt volna arra, amit mondott, hogy vigyázz, mert a bűn az ajtó előtt áll, rád van vágyódása. Ha szívére vette volna ezeket az igéket, ezeket a mondásokat, akkor elkerülte volna ezt a nagy katasztrófát. Harag, irigység, gyilkosság, hazugság. Így jött a Kain életében. Egymás után jöttek a bűnök. Ha felszólítása nem áll meg az ember, a mai kor emberem, ugyanez jellemzi. Első, másik, második bűn eset után, ha nem áll meg, akkor a vesztébe rohan, és örökre elkárhozik. A test cselekedetei közé sorolja ezt a bűnt is Pál apostol, amikor a galáciakhoz írja a levelet. Kárt okoz a szellemünkben, testünkben, lelkünkben, és a haragot, ha időben nem kezeljük, akkor nagyon a mélybe tud sodorni. Reader's Digest-ben, egy újságban jelent meg egy eset, közölték. Munkahelyen történt az egyik cégnél, egy 43 éves ember lelőtt 4 embert, meg is halt, és az 5. ember pedig életveszélyesen megsérült. Pedig ez egy szeretetreméltő fiatal ember volt, fiatal, a 70-esekhez képest fiatal volt, és a felesége elmagyarázta azt, hogy másfél évvel az esemény előtt történt az, hogy nem léptették elő a munkahelyen. Valaki mást léptettek elő, őt visszahúzták, és azóta az irigység vette előtt rajta, a harag, és így tombolta ki magát. 4 embert megölt, és az 5. megsebesítette. Milyenek vagyunk mi? Késedelmesek vagyunk vajon a haragra? Vagy azonnal fellobbanunk? Az ige arra biztat, hogy legyünk késedelmesek a haragra, ahogy beszél erről Jakab apostol. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Feltevődik a kérdés, hogy ellene lehet állni ennek az indulatnak, a haragnak, ami bennünk gerjed. Mert ez egy megkísértetett állapot, és ezen vagy uralkodunk, vagy engedjük, hogy magával sodorjon a kísértő, a sátán, és ahogy mondtam, a mélybe lehúz. Rómaiakhoz írt levélben olvasok arról, ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, Ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Ezek nagyon értékes igeversek. És ezt meg tudjuk valósítani, akkor győztesként tudunk kikerülni ebből a megkísértetett állapotból. Akkor, amikor jön a sátán, és valamit bedob, hogy a másik valaki talán előrébb van, talán, és sorolja fel. És akkor elindulhat bennünk egy gyűlölet, egy harag. A harag nagyon káros. Ennek az ellenszere a szeretet. A szeretet az gyógyít. A harag az kárt tud okozni a szellemünkbe, testünkbe, érzésünkben, csak rombolni tud. És ahogy olvastuk, Kain volt az első olyan ember, akinek Isten megkegyelmezett. Megérdemelte volna azt, hogy Isten egy csapással törölje el a föld színéről. A későbbi törvény kimondja, hogy szemet szemért, ugye, fogad fogért, és neki meg kellett volna halni. De a Jóisten kegyelmet gyakorolt felette, és azt mondja, hogy nem. Sőt, aki téged meg fog ölni, az hétszertem, ahogy olvastuk, hogy hétszeresen kell bűnhődnie annak, aki téged megöl. A Zsoltárok könyvéből, 103. részéből még egy néhány verset szeretnék olvasni. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizetnékünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt, amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket, amilyen irgalmas az apa fiaikhoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőköz, hiszen tudja, hogy hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból vagyunk. Vannak olyan bűnök, amik nyomot hagynak az ember életében. Megbocsátja Isten, nem emlékszik meg róla. De megtörténhet, hogy egész életén keresztül az a személy kell viselje a bűneinek a következményeit. Milyen jó, hogy a kegyelmi korszakban élünk, milyen jó az, hogy jöhetünk az Úrhoz, esedezni, kérni arra, hogy segítsen rajtunk. Ha megkísértetett állapotban vagyunk, akkor adjon erőt győzni a harag felett, a gyűlölet felett, és akkor teljesen megváltozik a nézetünk, megváltozik a látásunk. Másképp látjuk az embereket. Segítsen meg erre a Jóisten. Amen. Kérjük szépen most a fiatalokat, hogy szolgáljanak. Nekik megvan a sor, hogy következnek. Legyetek szívesek, akkor most szolgáljatok.
Örülök ennek a délutánnak, azért, mert sokan vagyunk itthon, és jött a múlt héten egy olyan gondolat, hogy mi lenne, hogyha szolgálnánk közösen a fiatalokkal, és olyan énekeket hoztunk, amiket mi amúgy szoktunk énekelni ifjórákon, vagy amikor konferenciákon vagyunk, és szeretnénk a testvéreket, mert tudom jól, hogy sokan vannak, akik amúgy hallgatják otthon ezeket az énekeket, tanuljuk meg közösen, tehát mondhatjuk úgy is, hogy közösen fogunk énekelni majd egy néhány éneket, majd vezetni fogjuk a testvéreket benne az éneklésben. Majd egy néhány spontán bizonyság, vagy egy ilyen rövidebb bizonyságtevést is meg fogunk hallgatni. Fogadják a szeretettel a testvérek.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Elég rég álltam kint a testvérek között, és egy pár gondolatot szeretnék megosztani, ami mostanában nekem harc volt. Hogy miért is mondom ezt? Meg kellett harcoljam a hitharcát tényleg az elmúlt időszakban, és elmondom, hogy miért. Egy olyan személyiség vagyok, vagy egy olyan személy vagyok, aki általában sok mindent megkérdőjelez és túlgondol. Megkérdőjelezi, hogy miért történt ez úgy, vagy vajon biztos, hogy jól választott-e. És tudtam azt, hogy a kérdéseimre Isten az, aki választ tud adni. És sokat imádkoztam azért, hogy tényleg az én kérdéseimre ő tudjon választ adni, és ő tudjon engem megnyugtatni. És több igét kaptam, és az egyiket szeretném felolvasni. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. 1 Sámuel 17:47. Mindenki ismeri szerintem Dávid és Góliát történetét. Dávid egyedül azért tudta legyőzni Góliátot, mert hitt Istenben, és hitt abban, hogy ő hívta el arra, hogy erre a nemes feladatot, ezt a nemes feladatot ő véghez tudja vinni. És Dávid csak egy eszköz volt Isten kezében, és nem tudom, hányan lehettek ellene, vagy hányan gúnyolhatták azért, hogy komolyan egy ilyen kis termetű ember kiáll Góliát ellen, és ő mégis hitt abban, hogy neki van a legnagyobb segítsége, és csak is ezért tudta legyőzni Góliátot. És választ kaptam a kérdésemre, arra, hogy nekem van egy Istenem, akit senki és semmi nem vehet el tőlem, és ő az, aki mindig ott van mellettem, és tényleg én csak egy eszköz kell legyek a kezében, és bele kell simuljak a tervébe ahhoz, hogy általam is véghez vigyen nagy dolgokat az életben. És ezt kívánom a testvéreknek is, hogy legyen nagy a hitük, és higgyék el azt, hogy minden, ami történik, az okkal történik. Amen.
Miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Egy tapasztalatomat szeretném elmondani, hogy egy élményemet, amit csütörtökön kaptam. Ahogy megkezdődött az ima alkalom, elkezdtünk énekelni, és ugyan hála lett a szívembe, hogy mennyien összegyűltünk és mennyien eljöttünk. És ugye azon gondolkoztam, hogy milyen jó is Isten, milyen nagy ajándékai vannak neki. Mert amikor elkezdtük ezeket az ima alkalmakat, nem egyszer fordult meg bennünk, és azután is, hogy kell ezt nekünk csinálni, mert kevesen vagyunk, kevesen gyűlünk össze, ketten-hárman néha, de ahogy most ez a megtapasztalásom volt, hogy ennyien összegyűltünk, és megtelt az alaksor, ugye arra gondoltam, hogy ha akkor feladtuk volna, vagy akkor nem folytattuk volna tovább, akkor ezt az ajándékát Istennek nem kaptam volna meg, vagy nem kaptuk volna meg. És úgy tovább gondolva ezt, hogy lefordítva a mi életünkre, hogy vajon hány olyan alkalom volt, vagy lesz, hogy amikor nem mondunk igent Istennek, nem vállaljuk az áldozatot, hány és hány áldásától és ajándékától megvonjuk saját magunkat. Ő már eleve elkészítette nekünk, de mi vagyunk az akadály annak, hogy ezt megkapjuk. És szeretném, hogyha én is, és mindannyian érzékenyek lennénk Isten hívásába, az ő terveivel, és belesimulnánk, hogy amilyen áldásokat elkészített számunkra, azt tudjuk megkapni tőle. Amen.
Thank you.
Szeretnék én is egy ilyen szessziós élménybeszámolót tartani a testvéreknek. Nekem ez volt az első szesszióm is. Hallottam én, meg úgy gondoltam előre is, hogy nem az egyetemista élet legszebb időszaka, de gondoltam, hogy nem lesz ez a probléma. Hát ez hamar cáfolásra került én bennem, és kiderült az, hogy egy kicsit tényleg komolyabb, mint én azt elsőre gondoltam. Viszont, hogy úgy mondjam, pozitív szájízzel maradtam utána, és megmondom, hogy miért. Nagyon sokszor bennem is, és ezt mindenki lelkismerete szerint magára veheti, sokszor talán nem látom be, és mondhatom magamnak, hogy nem így van, de nagyon sokszor így van, hogy amikor talán egy kicsit nehezebb helyzetbe kerülök, akkor valóban jobban ragaszkodok Istenhez. És lehet, hogy azt mondom, hogy ez nem így van, mert a szép időkben is, és a fűes legelőkön, és ugyanúgy tudom az Urat dicsérni és követni őt, de valójában úgy van, hogy amikor egy kicsit nehezebb, amikor egy kicsit talán a talaj meginog alattunk, akkor sokkal mélyebben tudom ezt a dolgot tenni. És amikor az ember úgy megy el vizsgára, hogy talán az elmúlt héten valamit nem úgy tett, ahogy az Istennek kedvező lenne, akkor az még dob rá egy lapáttal, és akkor úgy megy el az ember vizsgázni, hogy na most akkor meglátjuk, hogy ebből mi lesz, mert és akkor most kiderül, hogy az Úr hogy ítélt az ügyemben. És most ki foglak titeket, fiúk, beszélni, nem kell megijedjetek. Olyan jó volt ezt megtapasztalni, hogy annak ellenére, hogy lehet, hogy nem mindig vagyok a helyemen, és nem mindig úgy járok el, ahogy kéne. A fiúk egyre jönnek haza, egyik jön a másik után, és csak azt hallott, hogy ez nem rajtam múlt, de nagyon jól sikerült. Jön a másik is, ez megint nem rajtam múlt, de nagyon jól sikerült. Jön a harmadik, ez se rajtam múlt, de nagyon jól sikerült. Isten még kegyelmes hozzánk is. Olyan jó ezt megtapasztalni teljesen a hétköznapi dolgokban, nem a nagy történeti képben, hogy Jézus meghalt a mi bűneinket, hanem tényleg a mindennapi dolgokban. És amikor mi kicsik voltunk és gyerektáborokból jöttünk haza, akkor mindig egy olyan mondattal fejeztük be a beszámolónkat, hogy én azt tanultam a héten, hogy... Szóval én is most így fogom befejezni. Én azt tanultam a héten, vagy az elmúlt időszakban, hogy nem mindig a cél, és nem mindig az a fontos, hogy most A vagy B igaz, vagy hamis, fekete vagy fehér az a dolog, amit el szeretnék érni, hanem az, hogy az az időszak, amit Isten adott abban a helyzetben, az hogy élem meg, milyen szájízzel maradok utána. És én most pozitív szájízzel maradtam. Amen.
Én is köszöntöm a testvéreket. Egy igeverset szeretnék felolvasni, aminek a mondani valója az utóbbi időben foglalkoztatott. 1 Korintus 1.18. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje. Hát az utóbbi időben Isten alkalmat nyitott számomra, hogy bizonyos személyeknek beszéljek róla, és arról, hogy én mit is képviselek, és mit is hiszek. És hát sajnos azt kellett megtapasztaljam, hogy nem úgy sikerült beszélni róla, és kicsit ellenségesen fogadták ezt, és kicsit úgy lesajnálóan néztek rám, és mikor ez megtörtént, akkor utána úgy éreztem, hogy hát igen, legyőztek, és ők győztek ebben, de aztán, amikor eszembe jutott ez az igevers, akkor értettem meg igazán ezeket a dolgokat. Persze nem azt akarom mondani, hogy nem kell bizonyságot tegyünk, hanem ezt folytatni kell, és magamnak is mondom ezt, de milyen csodálatos az, hogy számunkra Isten beszéde, Isten ereje ez a keresztről szóló beszéd. És hát kívánom elsősorban magamnak, hogy tapasztaljam, és legyen erőm akkor is kiállni mellette, amikor talán ellenséges választ kapok másoktól, vagy ellenséges környezetben vagyok. És ezt kívánom mindenkinek. Amen.
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött. Én azt szeretném megosztani, hogy melyik is az az igevers, amit kaptam erre az új évre, és azért mondom ezt ilyen későn, mert én is csak nemrég érthettem meg, hogy melyik is ez az igevers. A szilveszterünket ugye Kolozsváron tölthettük, és egy nagyon áldásos időtöltés volt. Volt egy mozzanat, amikor mindenki kapott egy cetlit, és arra fel kellett írni azt, hogy ki milyen üzenetet adna a másiknak, egy jó kívánságot, egy igeverset, és azt összekevertük, és mindenki húzott egyet magának. És amikor gondolkoztam, hogy én mit is írhatnék fel, elkezdtem lapozgatni a Bibliámat, és megakadt egy ige részen a szemem, amit már egyszer kaptam az Úrtól. És úgy gondoltam, hogy na, akkor ez jó lesz. Aztán eltelt a szilveszter, újra visszakerültünk iskolába, és telt az idő, amikor egyszer csak jött egy lánykör, aminek az első kérdése az volt, hogy na, akkor most mindenki mondja el azt, hogy melyik az az ige, vagy ige rész, vagy üzenet, amivel indítja ezt az évet. És én álltam, és gondolkoztam, hogy tényleg nekem nem volt egy olyan időtöltésem, egy olyan pillanatom, amikor leültem az Isten elé, és azt mondtam, hogy Istenem, most adj nekem egy üzenetet, egy igét, vagy valamit, amivel indíthatom az évet, ami amúgy végig kísér. És hát nem akartam csendben maradni akkor, amikor majd rám kerül a sor, úgyhogy újra elővettem a Bibliát, és ahogy keresgéltem valami után, ami úgy sokszor elém jött, vagy fontosnak tűnhet. Újra megtaláltam ezt az igeverset, és igazából egy egész igerész, de különösen egy igevers az, ami megragadott, az az 1 János 4.18. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Hát a szeretet az a dolog, amiben nekem még nagyon sok mindent kell tanulnom. Mert a szeretetemet nagyon sok mindentől függővé tudom tenni. Azt, hogy ki az a személy, akit szeretnem kell, vagy éppen nekem milyen hangulatom van, vagy az, hogy vagyok-e én annyira szeretve, hogy belőlem még tudjon jönni szeretet. És arra kellett rájönnöm, hogy ha én telve vagyok az Isten szeretetével, akkor egyszerűen kicsordul belőlem. És nem mondhatom azt, hogy csak ennek és ennek a személynek, hanem úgy mindenkinek, aki körülöttem van. Ez az egyik, a másik meg azt írja le az igevers, hogy a szeretet kiűzi a félelmet. Szeretem-e annyira az Istent, hogy megbízok benne? Szeretem-e annyira az Istent, hogy letegyem az irányítást az ő kezébe, a jövőmmel kapcsolatban, a kérdéseimmel kapcsolatban, amik sokszor félelmet okoznak? Tudom-e annyira őt szeretni, hogy bízok benne teljesen? Hát én ezt szeretném tanulni erre az évre, és talán rövid is lesz ez az év arra, hogy ezt mind megtanuljam, de szeretném is, én ezt az igét kaptam erre az évre.
Nagyon örülök annak, hogy itthon lehetek, hisz egy jó hosszú idő eltelt azóta, mióta itt láttam a testvérek között, és itthon lehettem, de nagyon hálás a szívem azért, hogy az elmúlt időszakban is érezhettem, ahogy az Úr Jézus fogja a kezem, és végigvezet ezeken az időszakokon, és hiszem, hogy a többiek nevében is mondhatom ugyanezt. Egy gondolatot szeretnénk megosztani. Az elmúlt időszakban a bibliai családok életét tanulmányozom egy könyv alapján, és számomra nagy példaértékűvé vált Énok családja is élete. A Biblia azt írja, hogy Énok Istennel járt. Az az ember, aki Istennel jár, annak egy teljesen más értékrendje van, egy más szemlélete a világról, megváltozik a gondolkodásmódja, a hozzáállása a dolgokhoz. Teljesen más feladata és helye van ebben a világban. Abban a könyvben, amit olvasok, egy ilyen mondat elhangzott, de Énok nem ennek a világnak élt. Azóta is ez a mondat visszacseng a szívemben, és olyan vágya az a szívemnek, hogy ez a mondat igaz lehessen, és elmondható lehessen az én életemre nézve is. Mivel olyan hajlamos vagyok, hogy jó kényelmesen berendezkedjek, jól érezzem magam ebben a világban, de én nem ennek a világnak szeretnék élni, és úgy szeretném, hogy bármit is teszek, azt az Úrral való közösségben tegyem. Érte és az ő dicsőségére. És ahogy így járok Istennel, egyre inkább változzon az életem, minél nagyobb legyen ő bennem, és én egyre kisebb, egyre semmibb legyek. Ezt kívánom legfőképp az én életemre, de a testvérek számára is. Amen.
Az én üzenetem is egybecseng több fiatal üzenetével. Én is a vizsgai időszakból egy kicsike részt szeretnék megosztani, viszont ez, amit ez üzen, ez nem csak most jött elő, hanem már régóta szeretné ezt a Jóisten nekem megtanítani, és inkább felhívni rá a figyelmemet. Én egy olyan ember vagyok, aki nagyon szeretem a számokat. Sokat is számolok, szeretek osztani, szorozni, ahogy mondják ezt így az emberek. És ez így volt ezen a vizsgai időszakban, ebben a vizsgai időszakban is. Legalább két olyan vizsgát tudok mondani, amire úgy mentem el, hogy na ez valószínűleg nem fog sikerülni. Nem feltétlenül miattam, de sok dolog jött, vagy úgy alakult, hogy olyan lehetetlennek tűnt. És hallottam a híreket a többiektől, hogy hát ebben a csoportban hatan mentek át, aztán a tanár is úgy biztatott minket, hogy hát a 20%-tól több nem lesz a sikerességi arány, úgyhogy nem igazán bátorodtam fel, akárhogy is próbáltam magamat jónak tartani. Tudtam azt, hogy sokkal jobbak vannak a csoportban, akik benne vannak abban az 5 legjobb diákban, aki majd sikeresen fog majd vizsgázni. Aztán el kellett gondolkodnom, és elém kellett jön az az ige, jobban mondva az a rész, amikor is a Zsoltárok 33. részében Dávid a jó Istenről beszél. És ő azt mondja, hogy nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki a lovaktól vár segítséget, mert nagy erejű ki nem menti meg. De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Ahogy Márk is mondta, annyiszor van olyan alkalom, hogy hazajövünk, és azt mondjuk, hogy ez nem a mi érdemünk, hanem a jó Isten cselekedte ezt velünk, és ez valóban így van. Nagyon sokszor tapasztaljuk ezt meg, és olyan jó ezt megtapasztalni. Viszont ez egy olyan egyszerű dolog, és olyan jelentéktelen is, hogy talán sikerül először az a vizsga, vagy sem. Szerintem nem csak én vagyok itt ebben a teremben az egyedüli, aki szokott számolgatni, és akinek fontosak a számok. Hányszor mondjuk azt, hogy 1 a 100-hoz esélye, hogy az az ember megtérjen. Hányszor mondjuk azt, hogy
kevesen vagyunk ahhoz, hogy ébredés történjen. Tegnap lehetőségünk nyílt arra, hogy egy ébredésről, vagy ébredésről hallgassunk egy prédikációt meg, és ott engem megdöbbentett az, hogy azok, akik kezdeményezték, mindössze 26 évesek voltak, sőt 20 évesek, fiatalok. Azt mondanánk, hogy 26, 20, sőt, hogy hárman voltak. Hogyha elkezdenénk számolgatni, hogy három ember mennyit jelentene a szatmári körzetből, 1%-os sem közelítene ez az arány. Viszont milyen jó az, hogy nekünk nem a számokban kell bízni, és nem kell nekünk számítgatni. Még megtérésem előtt kaptam egy ajándékot, és ezen az ajándékon az állt, hogy a csoda csak is azé, aki hisz benne. Aztán később, amint elkezdtem olvasni a Bibliát, megtaláltam ezt ige formájában is. A Máté 13 azt mondja, hogy nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt. Jézusról mondja ezt, hogy nem tudott a saját népe közt csodát tenni, azért, mert ők hitetlenek voltak. Én is hitetlen voltam, be kell valljam, de én ezt szeretném tanulni, hogy a csoda, ami rajtam áll, az én hitemen áll, azt tudjam előre segíteni. Azzal, hogy én elhiszem, azzal, hogy én nem abban reménykedem, hogy mit mond a statisztika, mit mondanak a számok vagy az arányok, hanem azt, hogy nekem olyan Istenem van, amilyet Dávid leír a Zsoltárában. Amen.
Szóval is szeretettel köszöntöm a testvéreket, és köszöntöm és köszönöm is, hogy mindig olyan meleg szeretettel tudnak minket fogadni. Nekem személy szerint ez sokat jelent, főleg amikor bejövök a gyülekezetbe haza. Hát úgy, ahogy van, a szesszió elég drámai egy fiatal életébe, de hát ilyenkor valóban egy picit többet tudunk foglalkozni az imával és a lelki élettel, úgy, ahogy már volt említve. És ezért is többek között az imával foglalkoztam most az elmúlt időszakban, és elsősorban azzal, hogy mégis hogy beszélek Istennel. Mert ugye egyetemen ezt már tanítják, hogy hogyan kell viselkedni a pácienssel, hogyan kell beszélni, úgyhogy tudjuk sugározni azt, hogy mi igenis érdekeljük őt, hogy szeretettel tudunk vele foglalkozni. De minél inkább egy személlyel tudok szépen beszélni, annál inkább nem kellene én szebben is jobban beszéljek az egyetlen Istennel. És ez annyira megütötte a szememet, főleg amikor gyülekezetben hallok kopott és halk imákat, amikre talán nem is hallom, és lemaradok egy ámenről. És úgy elgondolkodtam ezen, hogy mennyire hangos az én imám, mennyire tudom én kivetíteni az én lelkemet Isten elé, és megállni ott előtte, hogy azt mondjam, hogy én igen, én vele beszélek, és vele vagyok közösségben. És vajon csak néha a lelkem megütközik a plafon tetejébe. A második gondolat pedig, hogy hogyan kérek. Ebbe sokszor valamiféleképpen nem éreztem helyesnek, ahogy kérek. Ahogy vizsgák előtt, hogy maradjon meg bennem az, amit tanultam, azt, amit olvastam, és még szinte azt is, hogy azt is kértem, hogy milyen színnel legyen beírva a jó jegy. Hát nem éreztem helyesnek, és erre volt egy választás az Emmaüsnál, és akkor kaptuk meg Petitől az évi mottót a gyülekezettől, ami pedig úgy hangzik: Uram, ha előtted kedvet találtam, kérlek, járjon az Úr velünk. Ez tényleg olyan könnyedséget ad, hogyha az Úrral járunk, akkor igazából csak meg kell kérjük, hogy legyen velünk továbbra is. És hogy az imánk az legyen olyan, hogy hagyjuk rá a mi gondjainkat. És még emellé még olyan jó, hogy szerettem volna egy igét felolvasni, hogy Isten már akkor is hallja a mi kiáltásunkat, mikor mi még meg se tettük azt, vagy akkor is hallja a mi kéréseinket, amikor még el se hangoztak. És miért kell leírjam én azokat a részleteket neki, mikor ő már tudja, hogy mit fogok. Szeretnék mindig úgy imádkozni, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. És elmentem így két vizsgára is ezek után, és sokkal jobb lelkülettel térhettem vissza onnan. Sokkal jobb volt ezután, és szeretném ezt tovább is folytatni. Ezt kívánom a saját életembe és a testvéreknek is. Amen.
Csak két szolgálattevő van. Elnézést kérünk a vendégtestvérektől, hogy utoljára hagytuk Budai Dániel testvér, kérjük, és utána Kerekes Ferenc testvér. Ami a szívükön van, mondják el.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Hát voltam én már itt Szatmáron többször, Mégis rég volt ez az alkalom, amikor itt állhattam a gyülekezet előtt. Ez az alkalom is elég spontán alakult így, mivel nagy bányáról térünk hazafele, Kapnik bányáról igazából, fiataloknak egy csoportjával voltunk ott ezen a hétvégén, téli sportokat űztünk, aztán most megyünk haza a Váradra, és jött egy ötlet, hogy hát jöjjünk be, és látogassunk be ide a gyülekezetbe, és vegyünk részt ezen a gyülekezeti alkalmon. Ezen a hétvégén az volt a téma, igazából a verseny volt ennek az egész hétvégének a központjába, és azért, hogy jobban megértsük, hogy miről is szól a verseny, volt egy kisebb verseny szervezve a sízőknek, snowboardozóknak, és azután volt egy beszélgetés ezzel kapcsolatosan, hogy milyen párhuzamot lehet vonni a lelki élet és a verseny között. És lehet mondani hasonlóságokat, az egyik hasonlóság az, ami engem legjobban megragadott, és ami a legjobban hangsúlyossá vált számomra, az az, hogy fontos, hogy legyen egy cél. Ezt tudjuk mindannyian, hogy céltalanul versenyezni nem lehet. Nem lehet csak szaladni erre is, vagy arra is. Kell legyen egy cél, ami felé haladunk. És így van a lelki életben is, és ezt tapasztalom, és ezt látom az elmúlt időben, ez maradt meg, és ez szűrődött le legjobban bennem, hogy mennyire jó annak, akinek van egy kapcsolata az élő Istennel, hogy tudja azt, hogy merre halad az életben. Nem céltalanul bolyong, nem üres dolgokat kerget, hanem tudja azt, hogy miről is szól az élet, mi az ő feladata, mit vár el tőle Isten, hogyan tudja ezt a kapcsolatot ápolni vele igazán. És ez maradt meg bennem, hogy milyen érték az, hogy mi keresztények nem üresen töltjük el napjainkat, hanem lehet egy célunk, ami felé haladhatunk. Ugyanakkor van olyan is, ami nem annyira hasonlít a mindennapi verseny és a mi hívő életünk között. Az egyik ilyen dolog, hogy nem egymással versenyzünk. Mi, akik hívők vagyunk, nem versenyzünk egymás között, hogy én hamarabb érjek célba, hogy én jobb hívő legyek, mint a másik, hanem igazából mindenki saját magával versenyez. A saját énjét kell megtagadja minden egyes nap, és azt, ami természetes volt azelőtt, a bűnös énje, azt minden nap megtagadja egy nemesebb cél érdekében. És ezt tanulom én is, hogy milyen lemondani az én vágyaimról, elképzeléseimről egy nemesebb cél érdekében. Hát elmondtam én, hogy mit gondolok a versenyről és a hívő életről, de hadd olvassam fel egy igeverset és egy apostolnak a gondolatait a Pál első leveléből a korintusiakhoz. Olvasom a 9. részből a 24-es verstől. Ez az igerész volt az alapja ennek a hétvégének. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, minnyáján futnak ugyan, de csak egy nyeri el végül a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató, azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Kívánom mindenkinek azt, hogy addig mi küzdünk, és addig mi másoknak mondunk jó bátorító szavakat, ne váljunk alkalmatlanná ebben a küzdelemben, a hívő életben, és tagadjuk meg minden egyes nap azokat a dolgokat, amelyeket meg kell tagadni annak érdekében, hogy célba érjünk és együtt örvenjünk ott Istennel. Amen.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Valóban jó itt lenni most, ezután a kicsit fárasztó hétvégének a végén, és együtt lenni testvérekkel, Isten jelenlétében. És ha testileg is kicsit megfáradva, de hiszem, hogy lelkileg megújulva és újult erőre kapva, fogok innen majd elmenni. Igen, Kerekes Ferencnek hívnak, és részben Nagyváradról származom, egyetemen vagyok itt, és tanulmányomat végzem, de pontosabban szalárdi származású vagyok. El szeretném mondani röviden azt, hogy Isten kegyelméből több mint 10 éve ismertem meg Istent, és fogadhattam el őt, mint személyes megváltómat. És az, hogy most itt állhatok, Isten csodálatos kegyelme és irgalma az, mert annyi sok alkalmam és lehetőségem volt az életben, amikor nagyon kicsi múlt az én keresztény életem, hogy kisiklodjon és teljesen eltérjek, otthagyjam ezt az egész kereszténységet, Istent. De hálát adok Istennek azért, mert amikor én erőtlen voltam, akkor ő megerősített, és most itt állhatok előtte is. Az elmúlt talán évben, másfél évben érezhetem azt, és tapasztalhatom azt, hogy mennyire szeret Isten, és folyamatosan napról napra megújul az ő kegyelme, és erősít engemet. És ezt annak tulajdonítom, hogy igyekszem kapcsolatban lenni vele. Van egy olyan gondolat, hogy a győzelemhez elengedhetetlen az állandó kapcsolat a parancsnokkal. Ő megmutatta nekem ezt az igazságot, hogy valóban milyen fontos az, hogy állandó kapcsolatban legyek vele. Olyan sokszor levettem az én szememet ő róla, és nem figyeltem a parancsnokra, és akkor már egyből másfel indult el az én életem, és úgy nem tudom, hogy úgy nem győzhetek, hogyha nem figyelek a parancsnokra. Idősebb Zimányi Józsefnek van egy nagyon kedves gondolata, amit még az ő Bibliájába is beleért, ami úgy hangzik, hogy háború idején nincs szabadság, és most háború van. Megértettem én is azt, hogy mi keresztények háborúban állunk úgymond a sátánnal. Nap mint nap harcolnunk kell ellene azért, hogy győzedelmeskedni tudjunk, és olyan sokszor akarok kivenni szabadságot, de ezt nem lehet, nem tehetem meg. Tudom azt, hogy harcolnom kell, és nem is akarok szabadságra menni, hanem harcolni akarok. És az elmúlt időben Isten valóban megmutatta azt, hogy mennyire szeret, folyamatosan csak bíztatott és megerősített engemet igék által. És egy igeverset szeretnék végezetül felolvasni a testvéreknek. A 130. Zsoltárnak az 5. versét. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Hát nekem ez az én szívem vágya, hogy valóban az Urat várjam, az én lelkem várja az Urat, és közben bízni akarok az ő ígéretében, és kívánom azt a testvéreknek, hogy valóban várjuk az Urat nap mint nap. Amen.
Köszönjük fiatal testvéreinknek a szolgálatát. Az Úr tegye termővé a ti és a mi életünkben. És legyen úgy, hogy ahogy telnek a napok, ittassuk azt be, és váltsuk apró pénzre ezeket a dolgokat.
el van telve az idő, úgyhogy rá is térek az igére, az igei szolgálatra. El szeretnék mondani én is egy néhány dolgot ebből az igéből. Az első testvérpár, ez a délutáni igének a címe, a témája. Az első testvérpár. Testvérekről van szó. És ott most szeretném azt, hogyha arra mindenki maga felé tekintene, én is visszatekintettem, hogy na most két testvérről van szó, megemlítve, de azt tudjuk, hogy Ádámnak és Évának több gyermekei voltak. Sok volt. Ami megjelenik a Bibliában, ugye ki van emelve, az első, Kain és Ábel, hiszen úgy olvasjuk az igében, hogy azután ismeri Ádám az ő feleségét Évát, aki fogad a méhében, és szül vala Kaint, és mondta, nyertem férfiat az Úrtól. És milyen szét ez a kifejezés, az Úrtól nyertem. Biztos Éva gondolta arra, az asszony magvára, akit megígért, hogy majd az a kígyónak a fejre fog taposni, csak ez nem erről volt szó, mert az, aki a kígyónak a fejre fog majd taposni, az nem embertől származott. Nem emberi magból. Nem az emberi vonalon jött létre, hanem fentről jött. Na, ezzel nem foglalkozunk mostan, maradjunk a testvéreknél. Kain és Ábel szemében találjuk a vallásoskodó világi, testi ember és az igaz hívő első képviselőjét. A hamis vallásban a bűn kifejlődik egészen az igaz testvérgyilkosságig. Tehát itt meglátszik ebben az igében, hogy az igazi vallás és a hamis vallás. Hogy működik? Ez kitűnik ebből a felolvasott ígéből. Legelőször is maradjunk annál, hogy egy picit beszéljünk erről, szeretnék beszélni arról, hogy hát egy apának és anyának a gyermekei voltak. Egy apának és anyának a gyermekei voltak. És mégis miért történt ez így? Kérdéseket teszek fel, mindenre nem fog adni választ, mert az idő nagyon el van telve, de szeretném, hogyha a lélek magyarázna többet ettől. Figyeljük meg a gyermekeket. Szülők. Egy apának, egy anyának gyermekei. 2, 3, 4, és nagyon szépen kérem, mondjátok el, hogy milyenek voltak a ti gyermekeitek. Egyformák? Tessék? Egyformák? Nem egyformák. Nem egyformák. Az egyik ilyen, a másik olyan. Hát, az úr nekünk is adott 3 gyermeket, 3 félék voltak. Elmondom az igaz. Az egyik azt mondta, apa, én ha rosszat csinálok, én mindig meg fogom mondani az igazat. A másik, amennyit csak bír tekerni, csavarni, aztán feszítéssel, veréssel, figyelmeztetéssel, sarokba állítással, nagy nehezen kijött végül az igazság meg a hamisság. Nem egyformák. Ebben az esetben is, ugye, Kain és Ábel között óriási volt a különbség. Milyenek voltak ezek a gyerekek? És milyenek a mi gyermekeink? Hát a legelső dolog az, hogy Édenen kívül születtek. Nem a paradicsomba. Nem az ártatlan. Ádám és Évának voltak a gyermekei, hanem a bukott Ádámnak. A paradicsom kívül. Bűnösek voltak. Bűnös természetet örököltek apjától és az anyjoktól. Már a bűn benne volt. Engedetlenek voltak a szülők, édesanyja és édesapja, ugye bűn és következett a büntetés. Engedetlenek. Azóta egy ember engedetlensége által sokan bűnösöké lettünk. Mindenki bűnös lett. Az egész világ. Az első dolgot, amit szeretnék aláhozni, testvéreim, még a hívő szülőknek a gyermeke is. Bűnben születtek, bűnösök. Szeretném elmondani nektek, gyerekek, az első dolog, amit fel kell ismerni, és ami legnehezebb, felismerni azt, hogy bűnösök vagyunk. És bűnben születtünk. Hogy kiváltságos kegyelemben van része a hívő gyermekeknek. És mondtam is a hívő szülőknek, ahol megszületett egy gyerek, hát úgy volt bennem, hogy elmondjam, jó helyre születtél. Jó családba, hívő családba. Meg lesz adva a lehetőség, hogy te ne a bűn útján járjál, hanem kifejlődjön benned az isteni élet. De azt ne felejtsük el, bűnös természettel születtünk. Kivétel nélkül. Senki nem született úgy. Beszéltem egy valakivel, megkérdeztem őt, nem is tudom, hogy milyen vallású volt. Kérdezem tőle, hogy mikor lettél hívőt. Ő azt mondja, én beleszülettem a vallásba. Hát mondom ilyet. Ilyet a Bibliában sehol nem találunk, hanem mindenki beleszületett a bűnbe. Na, ilyenek voltak ez a két testvér. Természetükre nézve egyformák voltak. Bűnösök voltak. Úgy Kain, mint Ábel. Egyformák voltak. Mindnyájan vétkeztek, mondja Jóisten igéje, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Ez a legnehezebb, hogy elfogadjuk azt, hogy bűnösök vagyunk. Menjünk, tehát akkor természetükre nézve egyformák voltak, a körülményeik is. Hát nem volt különbség köztük. Annyi a különbség volt, hogy az egyik földműves volt, a másik hát barmakkal foglalkozott, juhokkal, pásztor volt. De egy földön éltek, egy helyen voltak, és egyformák voltak mindenben. Bűnös természetet örököltek. Mégis mi volt az, ami... Rátérek, menj az, nagyon gyorsan telik. Hogy mi volt az, ami okozta köztük azt a roppant nagy eltérést, mert óriási eltérés volt a kettő között. Mindenki szeretném, hogy foglalkozzon és gondolkozzon ezen. A különbség nem bennük, sem természetükben, sem körülményeikben, hanem egyedül áldozatukban volt. És fogom idézni elég gyakran ezt az igét, és idézzük mindannyian. Én ezt szeretném, ki tudjátok vetíteni? Kérlek szépen, Zsidók 11:4. Azért, hogy mindenki tekintsen oda, és ezt el fogjuk mondani kórusba. Ezt engedjétek, mert ez az alapja. Innen lehet kiindulni. És mondjuk el, hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz. Bizonyságot tévén az ő ajándékairól, Isten, és az által még holta után is beszél. A különbség közöttük az áldozatban volt. Az áldozatban volt. És itt szeretném elmondani, a különbség a hívők között és a mai emberek között az áldozat. Azt tesz különbséget. Mindannyian áldoznak. Mindannyian áldozatot teszünk. Áldozatot tettél és tettem, hogy eljöttél az imaházba. És eljöttem az imaházba. Áldozatot teszek azért, hogy készülődök a szolgálatra. Áldozatot az, hogy hívő lettem. Minden áldozatba kerül. De az, hogy a Jóisten elfogadja az én áldozatomat, ez egészen más lapra tartozik, vagy nem fogadja el. Mi Isten elé jövünk, és odaáldozunk időnket, pénzünket, javainkat, mindenünket, odaáldozunk. Mondja Pál apostol, szánjátok oda magatokat, mint kedves áldozat az Istennek. Odaáldoztuk az életünket, és mégis megtörténik az, hogy sokan nem igazulnak meg, és sokaknak az áldozatát az Úr nem tudja elfogadni. Na most nézzük meg, hogy milyenek voltak ezek az áldozatok. Mik voltak az áldozatok? Kain a földnek gyümölcséből áldozott az Úrnak még hozzá vér nélkül. Miért? Mert nem volt hite. Ha lett volna hite, kellő időben megtanulta volna az isteni alapelvet, hogy vér nélkül nincsen bocsánat. Nem ismerte saját magát. Nem fogadta azt el, hogy bűnös. És nem is volt rászorulva, hogy kegyelmet kapjon bűneire. Testvérek, ki lehet kerülni? Sokaktól hallottam, hogy ők biztos, hogy kedvet találtak a Jóisten, hogy egy nagyon extrém esetet mondok el, valaki ismerősünk nekünk egy templomot itt felújított, Szatmáron, és annyit adakozott, hogy fel lett újítva az egész külseje. És meghalt közben, és a felesége azt mondta neki, a férjem biztosan ott van. Mert ő felújította a templomot. De soha nem volt megtérése. Soha nem volt bűnbánata. Soha nem tört össze az ő bűne alatt, jól ismertem. És az vár engemet. És ő már készíti ott nekem a helyet. Mert ugyebár megérdemlem. Kainnak az áldozata is az ő érdeme által jött. Hányan vannak testvéreim, akik itt így jönnek az Úr, így áldoznak. Minden vallásoskodó ember hasonlóképpen gondolkozik. A kaini Isten tisztelet az egész világon el van terjedve, és minden megtéretlen lélek Isten tisztelete, és az gyakorolja minden hamis vallás rendszer az ég alatt. Na most mi volt Ábelnek az áldozata? Nézzük meg. Olvasuk az igében is, még egyszer el fogom mondani az igeverset. Hitáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz. Bizonyságot tévén az ő ajándékáról Isten, és azáltal még holta után is beszél. Tehát, milyen volt az áldozata? Miért volt becsesebb? Legelőször is az, hogy Kain Ábel felismerte azt, hogy ő bűnös. És mint bűnös nem jelenhet meg a Szent Isten előtt. És nem volt vakmerő, hogy vér nélkül áldozatot vigyen. Elfoglalta a bűnös megillető helyet. És ha elfogadta ezt, akkor felismerte, hogy ő nem mehet így a Jóistenhez. És bűnei, és az Isten közé valamit oda helyezett. Egy áldozatot. Egy bárány. Egy juhot feláldozott. mert tudta, hogy nincs mit megjelenjen a Jóisten előtt. Bűnös. Csak úgy a Szent Isten előtt egy áldozat halált állított. Ábel megérdemelte a halált és az ítéletet, de talált helyettest egy juhot, egy bárány. Ez utal Jézus áldozatára. Testvéreim, nézzétek meg! Minden ember, visszaemlékszek én is arra az időre, amikor elindultam a lelki életbe, és szerettem volna megváltozni. Szerettem volna én is, hogy kedves legyek a Jóisten előtt. Szerettem volna én is az ő útján járni. Tudjátok, megpróbáltam szolgálni, megpróbáltam rendszeresen olvasni a Bibliát, megpróbáltam megváltozni. És tudjátok, tartott egy hétig, tartott egy pár napig, utána megint ott láttam magamat elveszett bűnösnek. Meddig? Addig, ameddig az Úr nem nyitotta meg a lelki szemeimet, hogy egyedül csak Jézus áldozatán keresztül, a keresztnél. Ha kereszthez eljutok, az Atya letekint, és néz a fiára, és a fián keresztül látja azt, hogy Jézus vére megtisztított. Mert oda jöttem Jézus véréhez, hogy tisztulást nyerjek. Szeretném megkérdezni azt, eljutottál egészen a keresztig? Szolgálatod, tevékenységed, hívőséged elvezetett egészen a keresztig. Mert csak a keresztnél. Ott történik a szabadulás. Ott történik az, hogy a szennyes ruhámat és bűneimet magára vette Jézus. Ha ez még nem sikerült, ha még nem jutottam odáig, akkor azt jelenti, hogy még mindig bűneimben vagyok. És az áldozatom, a te meg az én áldozatomra nem tud rátekinteni az Úr. Mert bűn és ünneplést nem szenvedek el, azt mondja az Úr. Nem fér össze a kettő. Ábel ilyen áldozatot hozott. De miért hozta az áldozatot? Miért tudott ilyen áldozatot hozni? Mi adta neki az erőt? Mi adta neki? Mi nyitotta meg előtte? Tudjátok, hogy micsoda? A hit. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot. Kainnál megjelenik? Kain nem hit, nem volt hite. Na most a hittel kapcsolatban. A hit Isten ajándéka nem tőlünk származott. Nem tőlünk származik. Mondjátok majd el nekem, ha valaki úgy született, hogy ő hittel született. Mondjátok meg, mert én nem. Hányan vannak, akik hitetlenek? És nem kapták meg még a hitet. Judás apostol azt mondja, tusakodjatok a hitér, amely egyszer a szenteknek adatot. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. A hit igazá teszi a lelket, Róma 5.1, megtisztítja a szívet, Cselekedet 15.9, szeretet által munkálkodik, Galata 5.6, legyőzi a világot. Mi az, ami legyőzi a világot? A hit, a mi hitünk. Na most, honnan jutott Ábel hithez? Egy kicsit gondolkoztam ezen. Gondolkozzatok ti is. Honnan jutott ő hithez? Na most elmondom. Elmondom, hogy én megértettem. Ti még tegyetek hozzá. Hát nézzétek meg, mit mond itten az anyja Éva. Azt mondja, nyertem férfiat az Úrtól. Na most egy kicsit éljük bele a családi életünkbe. kikerültek az Édenből, ők átélték az ártatlankort, amikor személyesen találkoztak az Úrral, beszélgettek, úgy is volt, hogy nem is látták magukat, mezitelennek, annyira szentek voltak, és miután vétkeztek, az Úr kimondta az ítéletet rájuk, mindegyikre, kígyóra, férfire, az asszonyra, és kikerültek az Édenből. Kiűzte őket az Úr. Na, mit szóltak hozzá? Tudtak ők beszélni a gyermekeiknek ezekről a dolgokról? Mit szóltak hozzá? Ugye elmondták nekük, gyerekek, nézzétek meg, mi így éltünk, ide jutottunk, de nézd meg, mit csinált anyád, utána én is, a kígyó becsapott bennünket, és mi kikerültünk. És ők még ezt magyarázták. Nézzétek meg, isteni félelem volt az anyjába, nyertem férfiat az Úrtól. Nézzétek meg! Volt fogalmuk erről. Az utat nem tudták vissza, hogy kell visszamenni. De tudták, ígéretet kaptak, hogy majd el fog jönni az idő, amikor ez helyre fog jönni. Helyre fog jönni ez a kapcsolat. Na most képzeljétek el, hogy ezek a gyerekek hallgatták a történetet, hogy magyarázták a szülők, és Kain leintette, azt mondta, hagyjuk az ilyet. Ábel hallgatta az ígét, hallgatta a beszédet, a szüleik, hogy mondták, és hogy lehet, és csak ugyan így történt a dolog, de nem lehet menni az Istenhez. Ábel is áldozott, és a fiúkba felkelt a vágy. Felkelt a vágy, hogy valamilyen formában szeretnék én is kibékülni. Szeretnék áldozatot bemutatni a mindenható Istennek, annak az Istennek, amiről a mi szüleink beszéltek nekünk. Kedves gyerekek, testvérekről van szó. Hogy van az ilyen családban? Megtörténik, hogy van három gyerek, egy gyerek megtér, a másik nem tér meg. Hogy van ez, testvérek? Nézzétek meg, egy körülményben éltek. És az egyik megkeményedett, a másik meg elhitte azt a dolgot. A hit hallásból van. Gyerekek, hozzátok fordulok. Mennyi mindent hallottatok ti? Külön kegyelemben van részetek. Na most itt a kérdés az, hogy amit hallottatok, gerjedezik a szívetek, és hoztok egy olyan döntést. Én akarok kedves lenni az Úrnak. Én akarom őtet szolgálni. Én nem akarok a világnak. Ábel ezt eldöntötte, Kain pedig, lássuk majd a következményét. A következményeiről, hogy mind a kettőnek, hogy hova jutottak. És akkor be is fejezzük. Ez így működik ma is. Én biztatok mindenkit, hogy az Úr segítsen meg mindenkit, hogy a hallott ígét, amit hallottátok, gyermekségetektől fogva gyerekek, párosítsátok hittel. Óriási kapu majd nyílik ti előtetek. Megnyílik az ég, megtaláltok az utat, hogyan kell megtérni, hogyan kell bűnbánatot tartani, hogyan kell ott szánjátok oda az életeteket az Úrnak. A megkeményedett szívű, aki megkeményedett, Kain, nem találta meg az utat, hogy hogyan kerüljön vissza a Jóistennel. Kain áldozatának a következményei, a hamis Isten tiszteletnek elmaradhatatlan következményei. Én csak fel fogom sorolni, nézzétek meg, már lett említve, haragra gerjedt és fejét lecsüggesztette. megnehetelt testvérére. Irigy volt. Mennyi minden. Figyeljtek meg, az Úr figyelmezteti, és kéri, hogy vigyázzon. És most derül ki igazán, hogy neki nincs szüksége az Úrra, hogy kisegítse. Megkeményedett? Most képzeljétek el, az Úr kérdezi tőle. És ez a kegyelem benne. Az Úr kinyújtotta még az utolsó percen is a lehetőséget, hogy megváltozzon. És képzeljétek el, mennyire megkeményedett az Úr, amikor kérdezi. Azt mondja, hol van a te testvéred? Felülete. Avagy a őrizél vagyok én a testvéremnek? Nem tudom. Tudta vagy nem tudta? Hát testvérek. Látjátok, mennyire megkeményedhet egy valakinek a szíve, annyira megkeményedhet, hogy már nem látja a bűnt bűnnek. Még akkor is lett volna lehetősége, amikor bevallja, mi ezt csináltam. Az Úr talált volna megoldást. De annyira megkeményedett, hogy megölte a testvérét. Így volt ez mindig. A Kainok üldözték és megölték az Ábelokat. Ez mindig így volt. Nézzük meg a történetbe. A hamis vallás mindig összeütközésbe áll az igaz vallással. A Galata 5-ben Pál apostol annyira szép, olyan szépen leírja, hogy a testi hívő, a testi ember és a lelki ember milyen óriási különbség van. Egymással összeütköznek, ellenkeznek. Testvérek! Ezen a délutánon felismerhetjük azt, hogy mi milyenek vagyunk. Júdás 13-ba olvasok. Akik a Kain útján indultak, Bálám téveigéséhez jutnak el, és azután jön a Kóré ellenkezése. És mi lesz ezután? A mélység megnyitja a száját, és elnyeli a gonoszokat, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökké. Ez volt a Kain útja. Két úton lehet eljárni ma is. A mai hívők, a vallásosok két úton járnak. Vagy a Kain útján, vagy az Ábel útján. Kain elment az Úr színe elől, és neki látott várost építeni, szépíteni a világot. És aztán jöttek a bűnök egymás után. Megjelent a poligámia, Jábál a barompásztornak volt az atya, Jubál az ő utódja, minden lantosok és siposoknak, Tubálkai, minden rész és vasszerszámoknak a kovácsolója. Minden, ami a világra van. A Kain életben lehet zenélni, lehet táncolni, lehet vigadni, és vigadva a pokolba jutni. Ez a Kainnak az útja. Ez a következménye. Aztán nézzük meg az Ábel útját. Figyeljétek meg, Ábel áldozata hit emberének útja. Bevallotta az átkot, mert látta a bűnt, és el lett törölve a bűn a lelkiismeretéről. Menedéket keresett, és talált magában Istenbe. Nem várost épített. Csak egy sírgödör talált. Megigazultan tért vissza. Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, ha a lelkében kárt vall? És ezzel be fogom fejezni. És most az Úr döntés elé állít bennünket, mindenki. Ábel útján vagy a Kain útján? Ezt nagyon komolyan kell venni. Hamis vallása volt Kainnak, igazi vallása volt Ábelnek. Miből lehet látni azt, hogy az igazi vallás? Hogy tekintett, azt mondja az ige, hogy rátekintett, az Ábel áldozatára és a Kainéra nem tekintett. Hogy van az, testvéreim? Kérdéssel. Majd otthon vigyük tovább is, gondolkozzunk. És figyeljtek meg, rátekintett. És hogyan vett tudomás arról Ábel, hogy az ő áldozatát elfogadta? Tudjátok, hogy hol? Hogy felszabadult a lelke. Isten megbocsájtott. Isten megbocsájtását kimondta. Isten felszabadította. Isten megigazította. Az ő cselekedete által? Nem. Az áldozata által. A véren keresztül. A vér által van tisztulás. Ábel a lefele ment az úton, a szakadékba, a pokolba, a kárhozatra ment. Miért? Mert nem ismerte be, hogy bűnös. Nem is akart megváltozni, nem volt szüksége a kegyelemre, éppenséggel, vallásával meg volt elégedve. Hányan vannak ilyenek? Rengetegen, akik a vallással megvannak. Vallásos vagyok én. A vallás, van olyan is, beszéltem sokakkal, a vallást nem hagyom el. Hát, az Úr előtt nincsen vallás. Ilyen vallás, vagy olyan vallás. Nincs üdvözítő vallás itt ezen a földön. Elmondtam, egy családot meglátogattunk, és aztán ott is probléma volt a vallással, de hát én ez vagyok, az vagyok, és azt mondom, figyelj, de hát nincs üdvözítő vallás. Hát akkor mi van? A Biblia két vallást ismer. Csak két vallást fogad el. A bűnvallást és a hitvallást. A bűnvallás azt, amit csinált Ábel, bevallotta a bűneit, és az Úr megszabadította, és figyeljétek meg, milyen hitvallása rendelkezett Ábel, hogy még holta után is beszél az ő bűnvallása. Kedves testvéreim, sikerült-e ezt a vallást igazán a tiédnek tenni? Megvallottad te bűneidet? Kain bűnben született, és bűnösnek maradt. És a bűnnek a zsoldja a halál. Ha a Jóisten figyelmeztette is ő, hogy nézd meg ott a bűn, vigyázzál. Ő nem akarta feladni a bűnt. Ezen múlik, testvéreim, mindannyiunknak az élete. Ha valakinek az életébe vannak rendezetlen bűnei, és még nem szabadult fel, akármilyen terhek, testvérére szembe, családjával, férjével, feleségével, rendezetlen dolog, azt kimondom, a Kain útján vagy még mindig. Ezen a délután a Jóisten az ő kegyelme által rá akar vezetni, és kérek mindenkit, lépjünk rá az Ábelnek az útjára. Hitáltal megvallani a bűnt, és felszabadulni, és a Jóisten adja ezt a kegyelmet mindazoknak, akik ezt vállalják. A Jóisten segítsen meg mindenkit, hogy senki ne legyen, és ne maradjon a Kain útján, hanem legyen az Ábel útján. Amen.
Amikor úgy éreztem, hogy olyan milyen vagyok, és hogy olyan nagy próbát kaptam, amiért én nagyon gyenge vagyok. És nincs elég erő ahhoz, hogy én ezt magamba végigharcoljam. A legszomorúbb ebben az egész
periódusban az volt, hogy én hetekig nem tudtam őszintén imádkozni. Mégis volt egy ének, amit minden nem túldoltam akkor. Vedd, Atyám, szívem alázd meg, legyen az csak a tied. mégpedig azért, mert tudtam azt, hogy csak akkor állhatok helyre, hogyha megengedem Istennek azt, hogy összetörjöm. Szinte már rutinszerűen dúdoltam ezt az éneket. Amikor egyik nap megfogott az egyik mondata, éltem legbúsabb percében, erőt vigaszt nyújts nekem. Ekkor felfogtam azt, hogy Isten meg tud engem erősíteni. Mindössze annyit kell tennem, hogy kérnem kell tőle ezt. Azóta ez az ének nagyon kedves számomra, mivel akár egyszer dúdolom, hallgatom vagy éneklem, két dolog jut eszembe. Az egyik az az, hogy igenis szükségünk van az összetörésre, akkor is, hogyha az nagyon-nagyon fáj. A másik pedig az a csodálatos tudat, hogy Isten soha nem hagy magunkra.
Yeah.